Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 17. szemeszterének 8. előadásán, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 17. szemeszterében 12 előadáson vehetnek részt. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged Televízió műsorában tekinthetik meg. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket az előadónak. Mai előadónk Tatár Kis Klára, a City Magyarország HR igazgatója. Irányítása alá tartozik a Bank és a Szolgáltató Központ HR tevékenysége. Munkája során 15 éves HR igazgatói tapasztalatra tett szert különböző multinacionális nagyvállalatoknál Magyarországon és a kelet-európai régió 14 országában. Karrierje során lehetősége volt hosszabb időt Londonban tölteni, ahol az SSL International vállalat globális tehetséggondozási programját dolgozta ki. Mielőtt csatlakozott volna a Cityhez, a Tesco Magyarország személyzeti igazgatója volt, amely Magyarország legnagyobb munkáltatói közé tartozik. Management Studies diplomáját a Henley Management College-ban szerezte, később ugyanitt végezte el az akkreditált coach képzést. Szakközgazdász oklevelét pedig a pénzügyi és számviteli főiskolán vette át. Eredetileg biológus pályára készült, így diplomáját biológia-angol szakon a Szegedi József Attila Tudományegyetemen szerezte meg. Jegyzett fellow minősítéssel rendelkező tagja a Charter Institute of Personal Development szakmai szervezetnek, valamint az NLP Master képesítéssel is rendelkezik. A CIPD tanulmányai alatt kutató munkáját tehetséggondozás témában folytatta, szakdolgozata kiváló minősítést kapott, ennek köszönhetően fellow rangra emelték tagságát a szervezetben. Nagyon fontos számára a közösségek támogatása és a fiatal tehetségek gondozása. Ezért aktívan támogatja a City Diversity dolgozói hálózatok munkáját, és vendégoktatóként előadásokat is tart a Budapesti Gazdasági Főiskolán. Hisz a női erőforrás menedzsmentben, és azt vallja, hogy saját élete és karrierje a példa arra, hogy igenis össze lehet egyeztetni a munkát és a magánéletet. Hitvallását dr. Ternovszky Ferenc Nő a Profit című könyve is tartalmazza, amely Magyarországon elsőként kívánja bemutatni és gyakorlattá tenni a női erőforrás menedzsmentet, amely terület fontossága, aktualitása megkérdőjelezhetetlen. Felkérem Tatár Kis Klára asszonyt, tartsa meg előadását.
Nagyon szépen köszönöm, és szeretettel köszöntök mindenkit. Engedjék meg, hogy kicsit szubjektív érzéssel kezdjem ezt az előadást, hiszen ahogy a bevezetőben elhangzott, én is erre az egyetemre jártam egykor, ugyanakkor még ez a gyönyörűséges épület nem állt itt, de néhány sarokkal odébb koptattam az iskolapadokat 5 éven keresztül, úgyhogy nagy örömömre szolgál, és köszönet rektor helyettes úrnak a meghívásért, úgyhogy nosztalgikus szívvel állok most ezen a porondon. Azt is szeretném megjegyezni, hogy külön örülök annak, hogy az egyetem Szabad Egyetem előadás sorozatában én vagyok ebben a szemeszterben a második női előadó. Mi sem mutatja ezt jobban, hogy mennyire aktuális ez a téma, amiről ma beszélgetni fogunk. Ahogy szétnézek a teremben, egy kicsit féltem, hogy egy ilyen gyönyörű napsütéses délutánon hány jelenlevő lesz, és köszönöm, hogy megjelentek. És ezt külön köszönöm, hogy férfiak is megjelentek itt a teremben, hiszen a női erőforrás menedzsment, ez nem a nőkről szól. Ez a nőkről szól, hogy hogyan leszünk vezetők, de az aktualitása az a férfiakról is szól. Biztos vannak itt a teremben olyanok, akik egy nap kutatók, vezetők, gazdasági életszereplői lesznek, és akkor komolyan fognak azzal foglalkozni, hogy mit jelent ma a női erőforrás menedzsment. Az előadásomnak néhány pillére van. Az elsőben egy kicsit a kontextust szeretném megteremteni, hogy hogy csöppentem én ebbe az egészbe bele. Nyilván én sem így születtem, nekem sem ez volt a célkitűzésem, hogy majd 16 vagy 20 év után itt fogok állni és erről a témáról mesélni. Úgyhogy szeretném bemutatni, hogy ez hogy jött az én életemben. Utána a következő részben beszélgetünk egy kicsit üzletről, pénzről, hiszen én egy gazdasági életben jövő szakember vagyok, és nyilván a profit az nagyon fontos a cégeknek, úgyhogy néhány tanulmányon keresztül szeretném bemutatni, hogy mit jelent a cégeknek a női erőforrás menedzsment. Aztán fölrakom egy kicsit a HR igazgatói sapkámat, hiszen 16 éve HR igazgató vagyok, és mesélek néhány gyakorlatot, hogy mi mint nagyvállalatok, mi mint nagyvállalati döntéshozók, milyen dolgokat tehetünk a női erőforrás menedzsment területén, milyen akcióterveket tudunk készíteni annak érdekében, hogy helyzetbe hozzuk a nőket. Végezetül egy másik sapkámat fogom feltenni. Ahogy elhangzott itt a felvezetésben, elég sokat foglalkozok fiatalok fejlesztésével, mentorálással, tehetséggondozással, és el fogok mesélni néhány jó tanácsot, ami szerintem jól működik, vagy legalábbis én már át tudtam adni fiatal nőknek. Na, az egész hogy is kezdődött? Nézzük az első részét. Az egész egy interjúval kezdődött az életemben, amikor már jó régóta HR igazgató voltam, és egy férfi interjúztató megkérdezte tőlem, hogy mi a sikerem titka. Adtam néhány választ, először is jókor voltam, jó helyem, majd szerencsés voltam, majd hosszas gondolkodás után még kicsikartam magamból, hogy jók voltak a mentoraim. Gyakorlatilag minden a külső környezetről szólt. Majd ez az interjúztató megkérdezte tőlem, hogy van-e bármi, amit én tudtam, és az én személyes képességem, készségem, és ami rólam szól, és ami kizárólag az én érdemem. Nem tudtam a választ. Néhány éve történt mindez, és ez egy kicsit önreflexióra is késztetett, és arra is, hogy elkezdjem magam abba beleásni, hogy mi nők miért nem tudjuk azt, hogy miben vagyunk esetleg kiemelkedően jók. Néhány év pszichodráma, néhány év NLP és néhány év pszichológiához kapcsolódó tanulmány után négy pici ábrával jöttem elő az életemben, ami arról szól, hogy szerintem mik azok a vezetői képességek, készségek, amik engem kiemeltek az adott területen, és amiért engem választottak egy-egy promócióra. Az első az a gyors vonat. Ülnek itt kollégáim, akik ezen szoktak mosolyogni. Üzletéletben gyorsan kell dönteni. Nem feltétlenül van időnk nagyon lassan megfontolni egy-egy döntést, haladni kell előre, gyorsan, és vállalni a felelősséget a esetlegesen hibás döntéseinkért is, ha szükséges korrigálni. Ez egy olyan tulajdonság, ami igenis meg tudja különböztetni az egyik munkavállalót a másiktól. A következő, ez a hepehupás út lenne, amit én készség tekintetében úgy fordítottam le, hogy alkalmazkodó képesség. 20 éve dolgozok multinacionális cégeknél, és mindegyik más. Mindegyiknek nagyon más a vállalati kultúrája, nagyon más egy angol száz cég, nagyon más egy francia cég, és hogy ehhez alkalmazkodni kell, ehhez nagyon gyorsan kell alkalmazkodni. Nincs arra idő, hogy az ember hónapokig, évekig kóstolgassa, hogy kikkel is dolgozik együtt, készen kell lenni gyakorlatilag egy-két hét alatt, és felvenni azt a szokást, és azt a ritmust, és azt a kultúrát, amiben éppen kerültünk. Úgyhogy az alkalmazkodó képesség volt az a nagyon gyors adaptibilitás, mint ahogy HR-esek szoktuk is időnként ezt mérni, ami azt gondolom, hogy ez is rajtam múlott, hogy sikeres tudtam lenni. A következő az a bátorság, néha kicsit inkább vakmerőségnek nevezném. Bátorság, amikor 27 évesen megkértek egy HR igazgatói pozícióra, és én anélkül, hogy különösebben belegondoltam volna, hogy ez mekkora felelősséggel fog járni, én erre igent mondtam, vagy vakmerőség akkor, amikor fogtam és felpakoltam a fél családomat, és elindultunk Londonba, mert ott jött egy karrier lehetőség. És hogy ebben tényleg azt gondolom, hogy biztos ez is embertípustól függ, hogy ki mennyire bevállalós, ki mennyire bátor, de hogy igen, ez is nagyon sokat segített engem a karrieremben. És talán az utolsó, a legfontosabb szerintem ez az életöröm. Ez a szeressük azt, amit csinálunk. És Steve Jobsot idézném itt, aki ugye azt mondta, hogy keressük meg azt, amit szeretünk, és amiben jól érezzük magunkat, és hogy a munkánkkal töltjük az életünk egy igen jelentős részét, ezért kiemelten fontos, hogy igenis szeressük a munkánkat, és ezt élvezettel csináljuk. Nekem a HR-rel ilyen formán szerencsém volt. Friss diplomásként, HR gyakornokként kezdtem a karrieremet, és én megszerettem, és én a mai napig ezen a disziplinával foglalkozok. De az életigenlés, vagy az életöröm, ez már kicsit ilyen pszichológia része a dolgoknak, ez arról is szól, hogy igenis van az embernek élete a munkán kívül, és hogy nézzük meg, hogy honnan tudunk energiát meríteni ahhoz, hogy a munkánkban sikeresek lehessünk. És akkor most ennyit körülbelül magamról, illetve az én kis tanúságaimról. Nézzük meg, hogy mi ez a diverzitás, mi ez a sokszínűség, egyáltalán miről szól ez a történet ma a munkaerőpiacon. Ez a rész azt fogja összefoglalni, amit néhány tanulmányból összegyűjtöttem, mint főbb trendet, és szeretném megmutatni, hogy ma a női erőforrás menedzsment, az egy valós üzleti trend. Ahogy az elején mondtam, itt pénzről van szó, itt profitról van szó, itt jövedelmezőségi mutatókról van szó. Ma a munkaerőpiacon, legalábbis az Európai Unió szintjén egy nagyon érdekes trend látszik kirajzolódni. Folyamatosan nő a diplomás nők száma. A nők száma már ugye 81% körül van, a férfiaké pedig 76% körül. Ez ugye mutatja, hogy tulajdonképpen több a diplomás nő ma már, mint a diplomás férfi. És ehhez hozzátesszük azt a faktort, hogy tudásalapú gazdaságban élünk, ahol a tudásmenedzsment kiemelkedően fontos, akkor láthatjuk, hogy elég sok nő lesz olyan helyzetben, amikor tudásával értéket fog teremteni egy cégben. A következő a fogyasztói döntéshozatal. Ez is egy nagyon jól mért, mindenféle kutatások által mért tényező. A háztartások egy igen jelentős részének a fogyasztói döntéseit a nők hozzák meg. Ugye többnyire mi szoktunk bevásárolni. És egy csomó más dolog, amikor mi vagyunk a polcnál, és mi döntjük el, mint fogyasztó, hogy mit választunk. Erre egyébként, hogyha valaki marketinget tanul, nyilván egy teljes ágazat és ipar épült a fogyasztói szokások vizsgálatára, illetve hogy hogyan lehet ugye a női fogyasztókat befolyásolni. Tehát summa-summarum a nők az egyenlő az üzlettel. Ezen nincs olyan nagyon sokat szépíteni, egyre több nő kerül vezetői pozícióba, egyre több nő kerül a munkaerőpiacra, nyilván nagyobb a jövedelem összeg, ami a nőknél keletkezik, és hát ez egy óriási piaci potenciál a legtöbb nagyvállalat számára. Ha ezt egy kicsit tovább visszük, és akit érdekel a téma, bátorítanám, hogy a Google-t hívja segítségül, számtalan tanulmány van erre, ami mindenféle mutatókon keresztül megmutatja a profitabilitást a cégeknek. Ma az egyik tanulmány azt mutatja, amikor összenézték a top 20 legsikeresebb vállalatot és a alsó 20 legsikertelenebb vállalatot, hogy egyértelmű összefüggés van az eredményességük és a női vezetők száma között. Tehát a top 20 nagyvállalatban a felső vezetők 27%-a volt nő, míg az alsó 20%-ban 19%-a. Tehát ez egy nagyon markáns különbség, és ez számtalan tanulmány elővezeti különféle mutatókon keresztül, hogy a nőket is tartalmazó igazgató tanácsok, vezetői csapatok döntéshozatala profit szempontból eredményesebb és mérhető. Egy másik tanulmány azt mondja, hogy azok a vállalatok, ahol az igazgató tanácsban nők is megtalálhatóak, 53%-kal teljesítenek jobban. Rengeteg, tehát gazdaságilag egy 53%-os növekedést realizálni, ez egy őrült nagy szám. Tehát szerintem nincs olyan cég, aki 53%-os növekedést tudna prognosztizálni simán organikus növekedésen keresztül. Úgyhogy ezért sem elhanyagolható ez a terület, hogy mennyire értéket tudunk mi teremteni. És hogy az angolok ezt el is nevezték, ez a she-economy, vagy ez a she-economy, ez egy valós trend. Ez már megtörtént, ez itt van az ajtónkban, és ez egy olyan üzletvezetési filozófia, amivel minden nagy vállalatnak foglalkoznia kell. Akkor egy kicsit nézzük meg, mi van Magyarországon. Magyarországon az 1930-as években csupán a nők 20%-a dolgozott. Ugye a hagyományos családmodell maradjon otthon, a nő és a háztartással foglalkozzon. 2012-re 44%-ra értünk föl, és azért még kicsit az európai átlag alatt kullogtunk, ugye az EU akkortájt 62%-on volt, és 2015-re tulajdonképpen rekordértéket értünk el. Ma Magyarországon a nők foglalkoztatási rátája 58%-on van, ami azt jelenti, hogy elértük az Írország és a belgiumi szintet. Szóval bátran állíthatjuk, hogy mi nők már kint vagyunk a munkaerőpiacon, és jelentős szerepet vállaltunk. És hát a dominózus kvóta. Na hát ez is egy olyan dolog, hogy szeretjük vagy nem szeretjük. 2012-ben ugye az Európai Bizottság elfogadta ezt a kvótaszabályt, mely szerint a tőzsdén lévő cégekből 2020-ra 40% nőnek kell lenni az igazgató tanácsoknak. Ez is megint egy olyan terület, hogy hogy akárhogy is vitatjuk, elméletileg dilemmák sorát veti föl, mégiscsak van neki mérhető hatása. Méghozzá a mérhető hatás az az, hogy amikor ezt 2012-ben bevezették, akkor ez a százalék 13,7% volt, és mára az EU ilyen cégeiben 15,8%-ra nőtt az igazgató tanácsban való részvétel. Tehát ezt is látjuk, hogy a kvótákkal is lehet valamiféle progressziót előmutatni. Ha minden ilyen szép és jó, akkor miért beszélünk erről az egész történetről? Mert hogy a képen ez egy csöppet árnyaltabb. Ami árnyalja a képet, az az pedig az, hogy a nők milyen szerepben vannak, milyen szerepet töltenek be. Amit tökéletesen látunk ma Magyarországon, hogy a kis, közepes vállalkozásoknál a nők szerepe elég jól reprezentált. Tehát egy kis vállalkozásnál 34% a nők aránya, és mihelyt följebb megyünk, megnézzük a nagyvállalati kategóriát, ami 250 fő, tehát még csak nem is azok a meg a nagyvállalatok, ott 15,1%. Tehát látjuk, hogy a nők ugyanott vannak a munkaerőpiacon, de valahogy azokban a legfelsőbb székekben nagyon nehezen vagy nagyon kevéssé reprezentáltan jutnak el, kvázi a csúcspozíciókban alul reprezentáltak még mindig a nők. És hát van ez az üvegplafon jelenség, ez az ominózus üvegplafon, amiről szintén hallhattak, olvashattak nagyon sok tanulmányban, ami arról szól, hogy tulajdonképpen sok esetben a javadalmazás diszkriminatív, azaz ugyanazért a munkakörért egy férfi kimutathatóan több pénzt keres, mint egy nő, illetve hogy van egy bizonyos karrierszint, amit nehezen tudnak a nők áttörni, ugye említettem az igazgató tanács felsővezető is, tehát ez az a szint, ahol nagyon nehéz nőként bejutni, illetve érvényesülni. És akkor erre is mutatnék egy-két számot, magyar számokat, hogy mi ez a javadalmazási hátrány. Egy friss felmérés azt mutatja, hogy ez is nyilván függ a jövedelem szinttől. Az alacsony jövedelem szintnél nincs különbség. Ez azért logikus. Itt többnyire kiskeresők, minimálbéresekről van szó, ott azért nagyon nehéz lenne differenciálni. A középszinten ott viszont a nők már 8,7%-os bérhátrányban vannak, ami már nem elhanyagolható, és a döbbenete a tanulmánynak, hogy a magas jövedelem szintnél a nők bérhátránya 26%-ra nő meg. Tehát elképzelhető egy olyan szituáció, hogyha mondjuk én egy igazgató vagyok, és az én bordomban van egy férfi igazgató, és ugyanazt a munkát végezzük el, lehet, hogy én 26-25%-kal kevesebbet fogok keresni. Ezt szoktuk tudatalatti diszkriminációnak is nevezni, implicit diszkriminációnak is, számtalan megfogalmazása létezik. És itt is bátorítanék mindenkit, akit érdekel a téma, hogy nézzen utána a tanulmányoknak, hiszen ennek is elég jól visszavezethető okai vannak. Például az egyik ok, hogy mi nők nem annyira alkudunk a bérünkért. És ezt a saját példámban is meg tudom erősíteni, és a HR vezetői gyakorlatom során is, hogy a férfiak igenis sokkal jobban tudnak tárgyalni, sokkal jobban tudnak mondjuk egy béralkut kötni. Úgyhogy ez egy tanulható történet. Akkor a következő részben, ahogy ígértem, meg szeretném mutatni most egy kicsit HR igazgatóként, hogy mi nagyvállalatok, mi az, amit tehetünk a nőkért, mi az, amit tehetünk annak érdekében, hogy a női erőforrás menedzsment tényleg egy stratégiai pillérünk legyen. Ugye most a Citibankot is képviselem itt, és a Citibankban nálunk nagyon sokszínű tényleg a munkaerőnk. Számos nőnk van, és számos női vezetőnk van. Amit ma szeretnék megmutatni, az a Női Diverzitás Klubunk, ami tulajdonképpen egy olyan szövetkezet, egy olyan egység, ahol nők együtt dolgoznak, munkaidőn túl, szabadidejükben együtt osztanak meg egymással dilemmákat, egymásról beszélgetnek, karriertanácsokat adunk egymásnak, és mi vezető pozícióban lévő nők kifejezetten mentoráljuk a fiatal, pályájuk elején, közepén lévő nőket, hogy ezzel is segítsük az ő tehetséggondozásukat. Ezen kívül nyilván rengeteg előadást tartunk, rengeteg külső szakértőt hívunk meg ezekre az előadásokra, és mindezt a tudást próbáljuk nekik átadni, hogy hogyan válhassanak ők is egy nap sikeres női vezetővé. Na akkor most azt nézzük meg, hogy szintén a HR vezetői szerepkörömből, hogy egy nagyvállalat hol tud ilyen szakmai intervenciókat alkalmazni ebben a női erőforrás menedzsmentben. ha egy munkavállalói életciklust nézünk, ez ugye elkezdődik valahol ott, hogy toboroznunk kell a munkavállalókat, majd folytatódik azzal, hogy mi történik velük a cégnél, a promóciók, az előlépések, stb. Stb. És valamikor az életciklusnak vége lesz, mert vagy nyugdíjba megy, vagy céget vált, úgyhogy ezt a teljes életciklust kell nézni. A női szerepkör, a női vezetés, ez egy olyan történet, hogy nem lehet csak egy szakaszban nézni, már az elejétől kezdve néznünk kell. Mit tehetünk a felvételek idején? Ugye az első, hogyan kerülnek be nők? Nyilván a kvóta az egy megoldás. Nyilván a nyitottság, az érzékenyítő tréningek és a hasonló mindenféle kezdeményezés, az sokat segít abban, hogy a tudatalattinkat le tudjuk küzdeni, hogy ne gondoljuk azt, hogyha valaki 4 gyerekkel jön az interjúra, akkor ő biztos keveset fog dolgozni. Tehát, hogy erre számtalan metodika létezik. De amit kiemelnék, az a divers interjú panel. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ma minden női vezetőt úgy interjúztatunk, potenciális női vezetőt, hogy férfi-nő együtt interjúztat. És ezt tesszük azért, mert tudjuk, hogy más szempontokat nézzük, tudunk, hogy genetikusan máshogy van az agyunk kódolva, tudjuk, hogy más szempontrendszer mentén fogjuk azt a jelöltet értékelni, ezért nagyon fontos, hogy 2 szempont legyen. Ugyanaz a jelölt, ugyanaz a teljesítménye, két különböző ember által értékelve. A következő, hogy mit teszünk, amikor itt vannak a cégnél. Ugye ez is egy nagyon fontos életciklus. Hol tudunk megint ebbe erőforrás menedzsment szintjén beavatkozni? Tehetséggondozás. Ez a csoport is, amit az előbb mutattam, ez a kis network, nagyon sokat szól a tehetséggondozásról, hogy merjük felkarolni őket, teremtsünk nekik lehetőséget arra, hogy szerepeljenek, egyáltalán tegyék föl a kérdéseiket, egyáltalán mutassuk meg a vezetőknek, hogy milyen sikeres női vezetői palántáink vannak. És hát az attrícióelemzés. Ugye az attríció az azt jelenti, hogy hányan mennek el a cégtől. Ez egy nagyon érdekes elemzés. Mi szintén bevezettük azt, hogy minden egyes elment női vezető munkavállalónkkal tulajdonképpen egy interjút folytatunk. Nem egy bejövő interjú, hanem egy elhagyó interjú. Nagyon tanulságosak. Mindenki azt gondolja valamiért, hogy azért mentek el a nők, nem tudták összeegyeztetni a munka-magánéletüket, sok volt a stressz, sok volt a munka, valamiért mi ez a koncepció él az emberekben. De az adatok egyáltalán nem ezt támasztják alá. Azok a nők, akikben van vezetői potenciál, azok azért mennek el többnyire, mert nem kapták meg azt a karrier lehetőséget, amiről álmodtak. És nyilván ez HR-esként egy nagyon fontos üzenet, és nagyon fontos ezzel foglalkoznunk. És hát nyilván menet közben fontos a monitorozás. Ugye megint ez a kvóta, nem kvóta, mérjük, nem mérjük. Én azt gondolom, hogy amit mérünk, az mindig javul. Úgyhogy mi ezt szigorúan mérjük ilyen tekintetben, úgyhogy mindenféle mérőszámokat és célszámokat állítunk magunk elé, és ezt gyakorta, havonta, negyed évente mérjük, és nyilván ebből a megfelelő konzekvenciákat levonjuk, és ennek megfelelően igazítjuk az akcióterveinket. Szeretnék egy kicsit elbüszkélkedni itt egy díjjal, a Citibank tavaly kaptuk meg, ez a Családbarát Vállalat díjat, amiben egy kicsit több van, mint a női vezetés, de valahol benne van a női vezetés témája is. Több multinacionális cég versenyzett egymással, és ez abszolút arról szól, hogy a mi munkahelyünk, a mi munkakörnyezetünk, a mi munkafeltételeink mennyire teszik lehetővé a család és a munka-magánélet egyensúlyát. Úgyhogy ebben én hoztam egy kis pici kis rövid filmet az egyik ilyen újításunkról, aminek az a neve, hogy Summer in the City, ugye mi más a Citibankban, ami egy ilyen innovatív, kreatív gyermekmegőrzőről szól. Úgyhogy kérem, engedjék meg, hogy bemutassam ezt a kis filmet. Ezt a kis könyvet egy 12 éves kislány készítette, és egy idézetet szeretnék belőle felolvasni. A lehetetlen lehetőség, a lehetetlen múló pillanat, a lehetetlen nem létezik. Nálunk sem létezik, így megvalósult idén először a gyermekmegőrző, a Summer in the City. Kreatív gyermekmegőrzési program, ahol a dolgozóink gyerekének lehetősége van egy pár napot eltölteni a nyári szünet alatt. Ahogy itt látjátok is, pedagógusok foglalkoznak a gyerekekkel, és egy rendkívül kreatív eszköztárral fejlesztik őket a nap során.
tehetségnapló, és a gyerekekkel megtanítjuk, hogy még idejében, most kiskorban tervezzék meg, hogy mi lesz majd, ha nagy lesz. És a tehetségnaplóban kidolgozzuk, hogy milyen lépések visznek odáig el.
Ez mindig egy ilyen téma volt a szitis szülők között, hogy milyen jó lenne egy ilyen gyerekmegőrző. Úgyhogy ez már egy rég várt dolog volt, amikor ez létrejött, ugyanis amikor kijött a hír, hogy ma ezen a nyáron ez megvalósul, akkor szerintem mindenki nagyon örült neki. Ugye ez azért nagyon jó, mert a Citibanknál nagyon sok dolgozó szülő van. És a nyári óvodai szünet, meg iskolai szünet közepette azért ez elég problémás, hogy oldjuk meg a gyerekek elhelyezését, úgyhogy szerintem mindenképpen ez egy nagyon jó kezdeményezés.
Van egy 6-7 óvi nélkül, amit meg kell oldani a szülőnek. Most a ketten dolgozunk, az nem olyan egyszerű, úgyhogy ezért ez.
Nekünk a nyári nehézségek áthidalása volt a cél. Szerettük volna a dolgozóinkat ezzel segíteni, hogy legalább arra pár napra ne kelljen aggódni, hogy a gyermeke hol van. És ha már csináljuk, akkor azt gondoltunk, hogy csinálunk valami különlegeset.
Szóval igen, ez egy olyan kezdeményezés volt, ami hihetetlen erőforrásokat igényelt, nagyon sok szakmai tudást, nagyon sok emberi erőforrást, nagyon sok munkát, de nagyon megérte. Nyilván, ahogy mondtam, mindent mérünk, és az elköteleződési indexeket is mérjük. Aki majd multinál fog dolgozni, bele fog ebbe rázódni, hogy minden döntésünknek az eredményét azt szeretjük valamivel lemérni, és alátámasztani a minőségen kívül azzal, hogy mennyiségileg is javultak a számaink. És hihetetlen eredményt hozott például ez a gyerekmegőrző. Úgyhogy hát még egyszer köszönöm a kollégáimnak, akik itt ülnek és segítettek, de hogy igen, pont ez volt egy akkora áttörés, amit szintén a szülők és a nők nagyra értékeltek. Akkor most lezárnám ezt a HR igazgatói szerepkörömet. Ez megint az a történet, hogy tényleg rengeteget lehetne erről. Szerintem elég komplett kurzusokat lehetne erre ráépíteni humán erőforrás menedzsment témába, hogy mit hogy kell csinálni, milyen akciótervek szükségesek ahhoz, hogy ez tényleg valós női erőforrás menedzsment legyen, és ne csak a papírokról szóljon. De remélem, hogy egy kis ízelítőt sikerült adni azért a munkámból, hogy miken dolgozunk. Az előadás utolsó részére pedig feltenném ezt a coaching-mentoring szerepkörömet. Ugye sokszor beszéltünk, ebbe a kisfűben is beszéltünk a kis tehetségekről, de a munkahelyünkön is vannak tehetségek, és a tehetséggondozás, a tehetségek mentorálása, fejlesztése, az egy nagyon deklarált vezetői cél. Nagyon sok időt töltök a mai napig nőkkel és nem nőkkel, hogy sikeressé tegyem a pályafutásukat, illetve segítsek nekik abban, hogy hogyan váljanak ők sikeressé. És amikor erről szoktunk beszélgetni, hogy mi a siker, akkor ez egy nagyon nehéz történet, hogy mi a siker. Amikor gondolkoztam én is rajta, hogy mi a siker, néhány képpel tudtam csak előjönni, gondolom az már látszik, hogy vizuális típus vagyok, néhány képpel tudtam csak előjönni, és azt mondtam magamnak, hogy a siker az mindenkinek más. Lehet egy sportolónak egy kupa, egy érem, egy csapatverseny, egy családnak egy új gyermek érkezése, egy nyugdíjasnak az időskor, annyi minden lehet tényleg siker, és hát a pénz is lehet siker. De hogy ez alapján még mindig nagyon nehéz megtalálni, hogy fogjuk definiálni ezekben a mentorálási folyamatokban a sikert. Ugye Google jó barátunk, gondoltam, hogy megnézem az értelmező kézi szótárt. Az értelmező kézi szótár már egy kicsit közelebb itt a történethez, ahol az alsó sor ugye azt mondja, hogy a siker az nem más, mint hogy meg tud valósítani az elképzeléseidet, önmagadat. És ez egy nagyon szép kis definíció a sikerről, és ez az én hitvallásom is, és ezt szoktam átadni mentorátjaimnak is, hogy akkor vagy sikeres, ha azt csinálod, amit szeretnél. Abban jó vagy, amit csinálsz, és ez örömmel is tölt el téged. És hát milyen a sikeres női vezető? Megint néhány kép, megint néhány sztereotípia. Én azt gondolom, hogy a mai társadalom óriási terhet ró ránk, mint nőkre. Ugye egyfelől megvannak még a hagyományos női szerepek, a mosunk, főzünk, takarítunk, háztartást vezetünk, másfelől a munkahelyünkön legalább annyit várnak el tőlünk, mint a férfiaktól, ha nem többet, de minimum annyit biztos, hogy elvárnak tőlünk. és mindemellé még igyekszünk egészségesen élni, odafigyelni magunkra, jókedvűen a gyerekkel játszani egy fáradt nap után a játszótéren, szóval, hogy ezek mind ilyen óriási nyomások és elvárások. És a mentorátjaim által folyamatosan hallom ezt, hogy de ez hogy lehet, hogy mondjam már meg, hogy hogy lehet ezt mind így egyben csinálni. És az a rossz hírem, hogy szerintem nem lehet egyben. Szerintem, ahogy ezt lehet, ez életszakaszonként változó. Nyilván különböző életszakaszainkat éljük felnőtt emberként is, úgyhogy így tudjuk a komponenseinket összeszedni, hogy éppen melyikből mennyit tudunk berakni abba az életszakaszba. És hát helyzetenként is változó. Nekem, amiben jött ez a jelenlét. Ha dolgozom, akkor dolgozom, és arra fókuszálok, és minden más hátrahagyok. Ha a családommal vagyok, akkor lekapcsolom az e-mailemet, és velük vagyok. Tehát, hogy igen, tehát aki valaha női vezetővé válik, szerintem nem kell mindent egyszerre akarni, próbáljuk meg az egyensúlyt megteremteni. Mert ugye, hogyha mindezt egyszerre csinálnánk, akkor elnézést a Superman rajongóktól, akkor a Superman, ez egy Superwomanről szólna az a film. És hogy igenis tessék a prioritásokat fölállítani. Milyen egy sikeres nő személyisége? Ugye az elején meséltem egy kicsit a mutatószámokról, próbáltam alátámasztani, hogy ez a női erőforrás menedzsment, ez kőkeményen a pénzről és a profitról szól, és hogy mennyivel hatékonyabbak azok a csapatok, ahol nők dolgoznak, de hogy mitől van ez, milyennek a tényezője, amitől ennyivel jobbak azok a cégek, ahol női vezetők is vannak. Témában is számtalan kutatás történt már meg, és ugye az IQ-t ezt mindenki ismeri. Az intelligenciánkat mérik egy hányadossal. Ez egy bevett mérőszám. Ez jó, ezt tudjuk. Amit nem tudunk, vagy nem feltétlenül tudunk, hogy szintén az új-zélandi kutató azt mondta, hogy történelmünkben először magasabb már a nők IQ-ja, mint a férfiaké. Tehát intelligencia szinten is utolértük a másik nemet, úgyhogy egész biztos, hogy sok intelligenciát is tudunk hozni a boardroomokba. De ami talán ennél fontosabb, néhány éve megjelent ez a másik két betű, az az EQ. Amikor ugye nőkről beszélünk, mindenki mire gondol? Empátia, megértés, beleélés, gyengétség. Tehát ezek az ilyen tipikusan női értékek, és az EQ, vagy az érzelmi intelligencia, az nem más, mint ami ezekkel a saját mások érzelmének érzékelésével kapcsolatos képességünk. És ezt is egyébként szépen tudjuk most már tesztekkel mérni, és ezt az EQ-t is most már igenis figyelembe kell vennünk a munkahelyünkön is, legfőképpen promócióknál. Körülbelül így nézünk ki. Amit egy interjún látunk egy jelöltből, az az IQ-ja. Mert mindenki nagyon felkészülten jön egy interjúra, mindenki történetesen nagyon jól tudja, hogy mit szeretne eladni, önmagát szeretné eladni, mik azok a projektek, amikről szeretne mesélni, ez mind-mind IQ-ról szól. Amit valójában nem látunk, az a jéghegy alja, ami pedig az EQ. Az EQ pedig az, ahogy viselkedik a munkahelyén, ahogy viszonyul társaihoz, ahogy helyzeteket lereagál. És ezeket nagyon nehéz egy interjún szűrni, és pont ezért szoktuk azt mondani mi HR-esek, hogy amikor felvételi döntéseket hozunk, akkor az IQ számít, amikor promóciós döntéseket hozunk, akkor pedig már az EQ számít, hiszen ez az ember egy jó ideje ott van már a vállalatunknál, pontosan tudjuk, hogy milyen viselkedési normákat követ. Na megint egy kicsit visszacsatolva a mentorátjaimhoz. Mik azok, amiket folyamatosan hallok a mentorátjaimtól? Munka-magánélet egyensúly, hogy kell ezt megteremteni? Erre is azt gondolom, hogy a mai világban, amikor tényleg az internet itt van a zsebünkben, és a főnökünkkel bedrótozva élünk, és bármikor elérnek a vállalataink, ezt szerintem egyel könnyebb megteremteni. Egyel könnyebb, mert folyamatosan kapcsolatban vagyunk cégünkkel, és folyamatosan meg tudjuk azt oldani, hogy elmegyünk egy szülőértekezletre, és majd a szülőértekezlet után otthonról folytatjuk a munkát. Szerintem a Szabad Egyetemen is volt már korábban előadás az atipikus foglalkoztatásról. Ez is nagyszerű dolgok vannak ma már. A technológiai robbanás tekintetében olyan fejlett információs eszközök, technológiai eszközök állnak rendelkezésünkre, hogy gyakorlatilag bárhonnan, bármikor munkát végezhetünk. És most szerencsére Magyarországon ezt már a jogszabályok is támogatják. Van távmunka, részmunka és számos atipikus foglalkoztatás. Tehát én azt gondolom, hogy a munka-magánélet egyensúly egy kis gondolkodással megteremthető. A másik, amit nagyon sokat hallok, de hogy nekem a férjem is karriert akar építeni. És hogy fog ez a kettő összejönni? hogy fog összejönni egy kis szervezéssel. Számos olyan vezetőtársam van, ahol a férfi és a nő is karriert futott be. Meg kell szervezni, megoldható. Gyerekvállalás. Ezt a nők nem nagyon szeretik kimondani, de valahogy amikor mentorálgatunk, és már néhány hónapja mentorálom, akkor csak kibújik az a kérdés, hogy is mi legyen azzal a gyerekkel, hogy akkor mikor, meg hogy. És erre is azt szoktam mondani, hogy nyilván erre is van egy csomó tanulmány, hogy mikor jó szülni a karrierünk elején, vagy inkább amikor már elértünk egy szintet, de hogy szerintem teljesen mindegy. Szerintem így is meg úgy is össze lehet hozni a karrierünket. Szerintem nincs egy olyan recept, ami arról szólna, hogy az elején szüljünk, vagy a közepén, vagy akármikor is. És hogy ilyenkor jönnek ezek a kérdések, hogy van-e a sikernek ára. Amikor egyszer erről beszéltem, és kiesett a számon az áldozat szó, hogy áldozatot hozunk, akkor utána odajött egy hölgy hozzám, és azt mondta, hogy rosszul az áldozat. Mi nem áldozatot hozunk, mi ezt akarjuk csinálni. És ezen elgondolkoztam egy pillanatra, hogy igen, nem áldozatot hozunk, hanem tudatosan vállalunk döntéseket. Tudatosan tudjuk azt vállalni, hogy mondjuk, hogyha este 6-kor, 7-kor hazaértünk, akkor jön a második műszak, mert hát enni kell a többieknek, vagy akármi is oda-haza vár minket a háztartásban. Tudatosan vállaljuk azt, hogy lehet, hogy otthon vagyunk a beteg kisgyerekünkkel, de közben a laptopunkon szépen dolgozgatunk. Ezek mind-mind tudatos döntések, és hát a lelkiismert furdalás. Hát én erre még nem találtam megoldást, majd nőként szerintem sokan már tapasztalták, de biztos meg fogják még tapasztalni, hogy szerintem ez a legnehezebb, amikor az embernek mondjuk külföldre kell utaznia, és éppen a gyereke sírva nem akarja az ajtón kiengedni, akkor azért úgy nehéz ezt az egyensúlyt megteremteni, de hogy meg lehet. Tehát, hogyha a balanszban, az egyensúlyban jók vagyunk, akkor ezeket mi mind össze lehet szépen hozni. És hát a legeslegvégén hagyd mondjak néhány tippet, ami nem csak az én tippem, hanem szakirodalmak alapján összeállított tipp, amit mi nők alkalmazhatunk, ami segíthet minket a karrierünkben, ami segíthet minket előrelépni. Az egyik talán egyik legfontosabb az önismeretünk és az önelfogadásunk. Hogy tudjuk, hogy mit akarunk elérni, tudjuk, hogy a karrierünket hova akarjuk vezetni, és tudjuk, hogy mi fontos számunkra. Hatékony időbeosztás. Egyszer olvastam egy házi dolgozatot, amiben azt szerepelt, hogy Tatár Kis Klára azt mondta, hogy a színházat beírja a naptárába. Na, ezzel jót kuncogtunk otthon. És igen, tehát be kell osztani az időnket. A nap 24 órából áll, és tudjuk, hogy kevesebbet alud, mint 8 óra egészségtelen. Nincs mese, be kell osztani a napot fél órára pontosan, hogy minden beleférjen. Szervezési készség. Ez egy kicsit összefügg a támogató környezettel. Szintén sokan nem mernek, vagy nem akarnak segítséget kérni a környezetüktől. Lehet segítséget kérni, ha szerencsések vagyunk nagyszülőktől, ha kevésbé, akkor megtaláljuk azt a támogató környezetet. Amerikában nagyon jól működik, hogy óvodás anyukák összefognak, és minden nap egy anyuka megy mondjuk 5 gyerekért, így heti egy nap jut arra az anyukára. Ezt mi is kipróbáltuk annak idén egy magyar óvodába, és remekül működött. Heti egy nap jutott egy anyukára, és kevésbé kellett rohannunk a munkahelyünkről az óvodába a gyerekünkért. Rugalmas munkavégzés, ezt már említettem, ugye, az atipikus foglalkoztatási formák, ezek ma mind lehetővé teszik. Nyilván ez egy olyan történet, ahol Magyarországon még sajnos nem állunk az élen, az EU-ban azért már jobbak erre a statisztikai számok, de hogy ezen az úton is elindultunk. Multitasking, azt mondják agykutatók, hogy nem egészséges az agynak, nem produktív, nem jó ez a multitasking, de a valóság az az, hogy mégiscsak sokszor csinálunk 2-3 dolgot, egyszerre mondjuk otthonról dolgozok, és közben odafigyelek mondjuk a gyerekre, aki a sarokban otthon játszik. Visszafogottság, ez valószínűleg a nőnek így az EQ-jával kapcsolatos. Önfejlesztés és tanulás, és ez már abszolút nem függ a nemtől. Manapság ez az élethosszig tartó tanulás egy elfogadott tény. Rengeteg olyan szakma van ma, ami nem volt 20 éve, és ebben a Big Data korszakban még sokkal több ilyen szakma lesz az elkövetkező években. Kutatók most azt mondják, hogy ma egy általános iskolás gyerek, amikor bekerül az iskolába, mire kikerül onnan, a tudásának 25%-a redundáns lesz. Annyira gyorsan fejlődnek most már a tudományos területek, annyira gyorsan megy ez a robotika, ez a computer SD, hogy gyakorlatilag egy ilyen életfogytiglan tartó tanulás az, ami minket előre fog majd vinni. Célok fontossága. legyenek céljaink. Néha mi nők nem vagyunk túl céltudatosak, nagyon fontos tűzzük, hogy mit akarunk elérni a karrierünktől. Persze, rugalmasan, de azért igenis masírozunk abba az irányba, amit el szeretnénk érni. Higgyünk magunkban, legyünk kitartók, és az utolsó az egy nagy vesszőparipám, hogy merjünk nőnek maradni. Mindig azt szoktam mondani, hogy mi azért vagyunk a boardroomba, mert máshogy gondolkozunk, más értékeket képviselünk, és nem attól leszünk jó hozzáadott értéke annak a csapatnak, mert férfiként viselkedünk, hanem mert hozzuk a női értékeinket. Tehát tessék úgy bemenni a boardroomba, hogy nőnek tudunk maradni, és női fejjel tudunk gondolkodni. És hát, hogy merjük elhinni, hogy ez a karrier rajtunk múlik, hiszen látjuk, hogy kvótákkal, vezetői döntésekkel, mindenfélével a szabályozók és a cégek próbálják segíteni a karrierünket, de a nap végén ez a labda nálunk van. Tehát, hogy higgyük-e, hogy a karrierünk nálunk rajtunk múlik. És zárszóként engedjék meg, hogy mutassam meg ezt a kis szlájdot, ami a szendvicsről szól, az én életszendvicsemről, az én életfilozófiámról, mert hogy nincs egységes recept. Akárhány könyvet fel fognak nyitni, akár a Facebook vezetőjének a könyvét, akár bármelyik női vezetéssel foglalkozó könyvet felnyitják, teljesen más receptúrát fog tartalmazni. Nincs egy olyan modell, amit le lehetne másolni, és azt mondhatnánk, hogy ha erre az útra járok, és ezt teszem, akkor biztos, hogy sikerre fog vezetni a pályafutásom. Úgyhogy én azért tettem be ezt a szendvicset, hogy mindenki döntse, hogy mit szeretne enni. Mindenki döntse, hogy mit szeretne a szendvicsébe beletenni, és döntse azt is el, hogy milyen formában kívánja ezt a szendvicsét megenni. Úgyhogy én ennyit szerettem volna a mai nap önöknek átadni. Remélem, hogy a főbb üzenetek átmentek, mely szerint a női vezetés ma a profitról szól. Ez egy fontos gazdasági kihívás, és hogy a nagy cégek nagyon sokat tesznek ennek érdekében, és hogy tulajdonképpen nincs egységes receptúra a sikerhez. Úgyhogy köszönöm szépen figyelmüket.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Domokos László, a Shell Technology Center Business Opportunity Managere tartja meg a második generációs bioüzemanyagok. Van-e élet az első generáció után című előadását? Várjuk Önöket egy hét múlva is. Viszontlátásra!